foglaljuk el helyünket, kedves testvéreink, és a gyerekeket elengedjük gyermek Isten tiszteletre, az óvodásokat, az alsósokat és a kiscserkészeket is várják a gyerek Isten tiszteleteken. A gyülekezet pedig az ige hirdetésre készülve a 370. dicséret első versét énekelje. A 370. dicséretünk első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján Istennek üzenetét az ő szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánom köztetek, írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangéliumának a 17. fejezetében, 17. fejezet 11-től a 19. tartó versig eképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint betért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Lehet, hogy azt már többen is tudják, az itt ülők közül, hogy hálaadó Isten tiszteletre gyűltünk össze. Nem véletlenül vannak itt a gyülekezet cserkészei szépen egyenruhában a templomnak ugyanazon a részén, hogy így látszódjon, hogy ők a csapat. Hálaadó Isten tiszteletre gyűltünk össze, és ezért gondoltam, hogy miért ne lehetne az ige hirdetés témája is a hálaadás. Egy hálaadó zsoltárt olvastunk fel lekcióként, és ez a történet is a hálaadásról szól. Ez a történet talán többünknek ismerős. De hogyha nem ismerős, akkor is első hallásra is meg tudjuk érteni, ki tudjuk hallani belőle az üzenetet, hogy hát, ha most ilyen iskolás módon csinálnánk a dolgot, hogy megkérdezem, hogy ki csinálta jól a 9, aki nem ment vissza, vagy az 1, aki visszament Jézushoz megköszönni, amit tett, vagy dicsőíteni őt, akkor azt hiszem, hogy nem lenne olyan, aki azt mondaná, hogy a 9 volt az, aki jól csinálta. Nagyon egyszerűen meglátjuk ebben a történetben, hogy ki a jó és ki a rossz. És nagyon egyszerűen eljuthatunk a fő üzenetig, és akkor nem is beszélnék itt sokat, hogy hát az a dolgunk, hogy hálát adjunk. Hogyha valami jó történik az életünkben, akár ilyen hatalmas dolog, mint ezzel a 10 emberrel, akár valamilyen apróság, akkor hálát adjunk, és Istennek adjunk hálát. És lehetne itt apróságokról és nagy dolgokról is beszélni. Ha az apróságokról beszélünk, akkor biztos sok mindenkinek eszébe juthat, vagy ha nem, akkor most én elmondom ezt a tipikus történetet, amikor meséljük a gyerekeknek, hogy hát Istennek két angyala körbejár a földön, és összeszedi először a kéréseket, és akkor ilyen hatalmas nagy kosarakkal, halmokkal hozza Istennek a kérő imádságokat, aztán a másik angyal a hála imákat szedi össze, és abból igencsak elvétve akad. Ez egy ilyen nagyon tipikus dolog, és így szoktuk egy kicsit erősíteni magunkat is, hogy hát ne csak kérjünk, hanem lássuk meg azokat a dolgokat, amikért hálásak vagyunk. És ezt is tudjuk. Ez is egy olyan dolog, ami talán mindig bennünk van. És akár lehet, hogy egy kicsit többet kéne olvasni ezt a történetet, vagy egy kicsit többet üldögélni fölötte, hogy meglássuk, hogy egy kicsit talán mélyebb dologra is szó van itt. Tudjuk, hogy ez egy hatalmas nagy csoda volt, és talán nem is meglepő, hogy visszamegy Jézus dicsőíteni ez az egy ember. De amikor ha az arányt nézzük, hogy a 9 nem ment vissza, egy pedig igen, akkor mégis meglepő. De lehet, hogy kicsit sejtjük, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a különböző történésekért az életünkben hálát adjunk. És hogyha egy kicsit le akarnám sokkolni a társaságot, remélem nem fogom, egy nagyon kicsi teológiai kitérőt tennék, mert itt elérkezünk pont ahhoz a ponthoz, ahol a mi református hitünknek van egy kifejezetten szép tanítása, ez pedig Calvinnak a hála etikája. Calvin ebben azt mondja, ugye vitatkozhatunk arról, hogy az ember most a lelki ismeretére hallgatva teszi a jót, vagy teszi a rosszat, vagy éppen nem teszi a rosszat, és teszi a jót, és hogy ez a lelki ismeret ez most akkor belülről szól, vagy Isten mondja, és azt tesszük a magunkévá, és hogy igazából az a jó, hogyha tudjuk, hogy Isten töljön ez, és Isten akaratát követjük, de ezt mégis valahogy így belsővé tesszük, és már nem ilyen külső dolog. És Calvin ezt az egészet feloldja. Calvin azt mondja, hogy igazából hálából kell Isten dicsőíteni. Hálából nem is kell, hanem az ember, hogyha egyszer megtapasztalja azt a szabadítást, amit Krisztus tett érte, hogyha az ember egyszer tényleg teljesen átérzi, hogy mit jelent az, hogy az ő bűneiért, azért, amilyen ő maga, az emberi természetért, azokért a dolgokért, amivel nem tud mit csinálni, amit tényleg folyamatosan visszatér az életében, és folyamatosan bűntudata van, minden egyes dologért, amit érezzük, hogy Istennek valahogy nem tetszik, és emiatt nem juthatnánk az örök életre, mindezekért a dolgokért Krisztus meghalt a kereszten. És Calvin azt mondja, hogy ha ezt valaki tényleg átérzi, akkor onnantól kezdve egyszerűen nem tud más csinálni, mint Istennek élni, mert ez egy olyan nagy dolog, hogy az életemet köszönhetem neki, hogy akkor innentől kezdve neki szolgálok. Tehát ez a két lépés, hogy Krisztus így van sorrendben, Krisztus megszabadít, és én ezért hálából neki élek. Hálából odaszánom az életemet. És nem azért köszönök meg valamit, hogy utána az örök életre juthassak. Ennyi volt a teológiai kitérő. És micsoda véletlen, hogy éppen ebben a történetben is ugyanezt olvashatjuk, vagy ugyanezt láthatjuk meg. 10 ember meggyógyul, és csak egy tér vissza. Megvan a segítségkérés, megvan a hit és a cselekedet, mert mindannyian hallgatnak Jézusra. És ahogy így az első megérzésünk is jól mondta, az az ember cselekedett jól, az az ember tette a jó dolgot, aki visszament Jézushoz. És akkor itt le is zárhatnánk, és akkor mondanám, hogy most akkor mindenki menjen, és éljen hálaadó életet Istennek. Viszont nem ennyi a történet, nem annyira szól a történet, hogy Jézus szembe találta magát egy samáriaival, akit meggyógyított, és az visszajött, és akkor azt mondjuk, hogy nagyon szép és jó. Valamiért Lukácsnak fontos volt az, hogy 10 ember legyen itt ebben a történetben. És azért hoztam ezt a történetet ma, mert elkezdte piszkálni a gondolataimat, hogy mi van azzal a 9-el? Ki az a 9? Ők miért nem mentek vissza? Miért nem tudunk róluk semmit? Annyit tudunk róla, hogy Jézus szomorú volt, hogy nem mentek vissza. Kik ők? És miért ír róluk Lukács? Ha csak pusztán ellen példaként akarná föltüntetni, akkor elég lett volna egy ember is. Az egyik visszament, a másik nem ment vissza. És mégis itt van ez a nagyon-nagyon nagy számú eltérés, ez az arány. 9:1. És ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy milyen csodálatos dolog a Szentírás. Mert nem csak a jó válaszokat adja meg nekünk, nem csak azt tudjuk kiolvasni belőle, hogy mi a jó, és nem csak Krisztus kijelentését olvashatjuk ki belőle, hanem magunkat is megismerhetjük. Ezt már tanultam a teológián, meg sőt még konfirmációra készül, vagy a Biblia tükör, fék és ösztöke, csak ezt nagyon jó ilyen történetekben elemi szinten megélni. A Szentírás az emberről is szól. Benne van minden, amik mi vagyunk. És nem csak egy leckét ad, nem csak ennyi a lecke, nem csak ennyit mond, hogy adj hálát, élj hálaadó életet, hanem azt is megpróbálja megmutatni nekünk, hogy ez a hétköznapokban milyen kihívásokba ütközhet. Azt is megpróbálja, talán megpróbál minket megnyugtatni, de közben egyben inteni is, hogy ne gondoljuk azt, hogy egyszer csak ezt eldöntjük magunkban, ezt tudjuk, megtanultuk, és onnantól kezdve jó. És onnantól kezdve működik. És akkor még több, még nagyobb nyomás van rajtunk, amikor valamikor éppen nem sikerül. Amikor azon kapjuk magunkat, hogy most éppen azt mondtam, hogy de nagy szerencsém volt. Jaj, Istennek hálaadó életet kell élnem, nem sikerült. Valami baj van velem, mégse éltem át ezt a szabadítást. Mégse érzem elemi szinten azt, hogy Krisztus megváltotta az életemet. És itt jön be az arány. 9:1. Talán ez is mond valamit az emberről. Ez is mond valamit arról, hogy mennyire akarhatunk próbálkozni, és mégiscsak 9:1 az arány, amikor úgy saját magunkra nézve is azt mondanánk Isten szemszögéből, hogy na, ez egy olyan dolog volt, ami miatt bemehetnél az örök életbe. Láthatjuk, hogy nem fekete-fehér a történet. És miért is nem fekete-fehér a történet? Azért, mert ha egy kicsit jobban belegondolunk, hogy kik voltak ezek az emberek, ugye 10 voltak ott, és csak a történet végén válik ketté az, hogy ki mit tett. Ez a 10 ember sorsközösségben volt. Ugyanaz történt velük. Kint volt, vagy ott voltak a faluban, leprás emberek voltak. Azt lehet, hogy már többen tudjuk is, hogy mit jelent ez. El voltak vágva az élettől, nem érintkezhettek emberekkel, nem is mehettek közel emberekhez, azért is olvassuk, hogy oda kiáltanak Jézusnak. Meg volt határozva, hogy mennyire közel mehetnek az emberekhez ezek a beteg emberek. A lepra akkor gyógyíthatatlan volt, és teljesen akire azt mondták, hogy leprás látszott rajta, azt teljesen a peremre került. Egyszerűen nem érintkezhettek az egészséges emberekkel. És képzeljük el, hogy lehet, hogy volt családjuk. Lehet, hogy voltak barátaik, volt egy életük, amiből egyszer csak kiszakadtak, és nem tudjuk, hogy mióta voltak ott. Ott vannak egy ilyen kiszolgáltatott, elhagyatott helyzetben, sorsközösségben egymással, és felismerik Jézust, amikor arra jár. Ez is egy nagyon fontos pillanat, és ezt is mind a 10 megteszik. Az a szó, ami itt van, hogy úgy szólítják Jézust, hogy mester. Lukács ezt a szót ezen az egy helyen kívül csak a tanítványok szájába adja Jézussal kapcsolatban. Tehát ez a 10 ember tanítványi szinten ismeri fel és szólítja meg Jézust. Szólnak neki, hogy mester, kiáltanak hozzá, meg akarnak gyógyulni. Ez is egy olyan pont, ami Jézusnál többször előkerül, megkérdező, mit akarsz, mit tegyek veled, meg akarsz-e gyógyulni. És Jézus azt mondja, hogy nem megy oda hozzájuk, nem érinti meg őket, pedig erre is volt már példa, nem gyógyítja meg rögtön, hanem kér tőlük valamit, menjenek el a paphoz, és mutassák meg magukat. Ez is egy olyan dolog volt, amit, hogyha valaki meggyógyult a leprából, akkor a pap volt az, aki azt mondta, hogy tényleg meggyógyult, és mostantól visszakerülhet a társadalomba, és visszakerülhet a gyülekezet közösségébe. És mindannyian engedelmeskednek, mindannyian elindulnak a paphoz, és mire odaérnek, mindannyian meggyógyulnak. Nagyon sok ponton, amit lehet, hogy más történetekben ilyen forduló pont és kérdés, hogy sikerül vagy nem sikerül, engedelmeskedik, nem engedelmeskedik Jézusnak, itt minden klappol. Felismerik, kiáltanak hozzá, elhiszik, hogy meggyógyulhatnak, engedelmeskednek és meggyógyulnak. És a következő kérdés az, hogy mi erre az ember első gondolata. Most, hogyha belegondolunk abba, amit az előbb is mondtam, hogy ezek az emberek mióta lehettek már így kitaszítva, és hát nem magányosan, mert ott tizen úgy együtt voltak, de a teljes társadalomtól elzárva, talán családjuk volt, szolgálatuk volt a gyülekezetben. Képzeljük el, hogy meggyógyulnak egy olyan betegségből, amiatt senki nem érhetett hozzájuk. Lehet, hogy az én első gondolatom is az lenne, hogy hazaszaladok a családomhoz. Vagy tényleg elmegyek a templomba, mert a gyülekezet közösségébe vágyom. És ez nem is olyan érdekes, ez nem is olyan rossz. Hiszen ez a 9 ember zsidó volt. Az ő kultuszuk, az ő istenük a jeruzsálemi templomhoz kötődött. Automatikus lépés volt a részükről, hogy amint megtisztultak, lehet, hogy éppen a templomba mentek, hogy Isten dicsőítsék, hogy Istennek adjanak hálát. A Szentírás nem írja, hogy ezek az emberek nem hálásak. Annyit tudunk, hogy ők nem mennek vissza Jézushoz. És magunkat csapnánk be, hogyha azt mondanánk, hogy mi olykor-olykor nem tudunk kapcsolódni ehhez a 9 zsidó emberhez ebben a történetben. Az is lehet, hogy éppen úgy tudunk kapcsolódni, mert semmit nem tudunk erről a 9 emberről. Lehet, hogy valamelyik tényleg egyáltalán nem is volt hálás, csak örült, hogy Jézus megtette, amit kért. De mindig tudunk kapcsolódni. Lehet, hogy éppen tényleg hiányzik belőlünk a hála. Lehet, hogy valamit dacból kértünk és követeltünk, és úgy vagyunk vele, hogy már csak azért is járt ez nekünk. Lehet, hogy rossz irányba adunk hálát. Lehet, hogy csak az embereknek, vagy csak a szerencsének, vagy csak a megszokásnak köszönjük azt, hogy van életünk, van mit ennünk, van tető a fejünk fölött. Ezek megint olyan tipikus dolgok, amit sokszor olvasok én is az interneten, hogy följön újra és újra, hogy hálát adtál ma már azért, hogy ezek a dolgok mind megvannak az életedben. És az is lehet, hogy csak belesüllyedünk a szokott hálaadásainkba. Lehet, hogy eljövünk vasárnapról-vasárnapra a templomba, és ez a helye annak, hogy mindig elmormoljuk magunkban a hálaadó imádságainkat. És az egyik sem rossz. Csak éppen nem Jézushoz megyünk ezzel. És az is akadály lehet, hogy valamikor nem tudunk hálát adni. Van olyan, hogy olyan az életünk. Ez mondjuk nem feltétlenül ebből a történetből jön ki, lehet, hogy a homiletika tanárom nem nagyon örülne, hogy ezt mondom. Hát ebben a történetben mindenki boldog, mindenki meggyógyult, mindenki kapott valamit. De azt is érezni kell, vagy azt is tudnunk kell saját magunkra, hogy vannak olyan részei az életünknek, amikor egyszerűen nem tudunk hálát adni. Amikor olyan borzasztó dolgok történnek velünk, hogy lehet, hogy éppen vádoljuk Istent. Lehet, hogy éppen kérdezni akarunk tőle, hogy ezt most miért. És nem tudunk hálát adni. Azt hiszem, sokféleképpen tudunk kapcsolódni ez a 9 zsidó emberhez. De azért vessünk egy pillantást arra is, hogy ez az egy samaritánus hogyan tért vissza. Mert ő visszament, de azt is vegyük észre, hogy nem csak azért ment vissza, hogy köszi Jézus, és már szaladt is tovább. Ebben is több van, ennek is mélyebb valahogy a gyökere. Ő visszament, és fennhangon dicsőítette az Istent. Ő visszament, és leborult Jézus lába elé. Arcra borult, dicsőítette őt. A leges, legmélyebb hála szakadt föl belőle. Ő az életéért adott hálát. Nem a gyógyulásért, nem azért, mert Jézus megtette, amit akart, hanem az életéért adott hálát. És azért, mert ő az életéért volt hálás, ez vezette Krisztushoz, mert tudta, hogy tőle fakad az élete. És egy fél pillanatra itt megint vissza tudnánk kanyarodni ahhoz, amit az elején mondtam Calvin etikájáról. Megérzi a szabadulást, hálás az életeért, és tudja, hogy Krisztusnak lehet ezért hálás. De vajon mit jelent ez a gyakorlatban? Ez mindig jó kérdés, mert a lelkészek tudnak nagyon nagy dolgokat mondani a szószékről. Mit jelenthet az, hogy hálából Istennek élünk? Megérezzük a szabadítást, és oda megyünk, és dicsőítjük az Urat, és tényleg ez elemi erővel kitör belőlünk, de mit jelent az, hogy Istennek hálából élünk? Főleg akkor, hogyha tudjuk, hogy igenis tudunk a 9 zsidó emberhez is kapcsolódni. És itt megint visszatérnék ahhoz a gondolathoz, honnan talán kezdtem is, hogy miért választottam ezt a történetet, mert ez egy nagyon szép tükör nekünk. Egy nagyon szép tükör van előttünk ebben a történetben is, hogy milyenek vagyunk mi. És egyébként az egész Biblia egy ilyen tükör. Nem elég arra használni a Bibliát, hogy a jó válaszokat kiolvassuk belőle. A Biblia szembesít minket saját magunkkal, az emberi valóságunkkal. Szembesít minket azzal, hogy a kilenc is lehetünk, és az az egy is lehetünk, aki Jézus dicsőíti. Az a kérdés, hogy merünk-e belenézni ebbe a tükörbe. És az a kérdés, hogy mennyi ideig áldogálunk előtte. Mert lehet, hogy amikor kicsit fájdalmas a pontra érkezünk, akkor így tovább állunk, mert ezt nem szeretjük nézni. De vajon merünk-e belenézni ebbe a tükörbe? Merünk-e belenézni, hogy, és feltenni magunknak azt a kérdést, hogy én hogy vagyok ezzel a témával? Én hogy vagyok azzal, hogy Istennek, Krisztusnak hálát adok? Hogy adok hálát? Mennyiszer? Az életemmel, vagy csak egyszer-egyszer? Sikerül-e vajon tényleg Istennek hálával élni? Miért vagyok hálás? És a mai napnak az üzenete lehet, hogy egy kicsit így a hála témától talán eltérve, de az, hogy merjünk megállni a Szentírás előtt. Merjük keresni és meglátni, hogy kik vagyunk mi, hogy hogyan élünk, és ne csak a jó válaszokat olvassuk ki. Keressük a Szentírásban arra a választ, hogy kicsoda a szabadító és kicsoda Krisztus, de keressük egyben arra is a választ, hogy kik vagyunk mi, és hogyan tudunk erre válaszolni, erre a szabadításra. És ami talán még nehezebb, hogy fogadjuk el azt, amit látunk. Nagyon könnyű keresztényként belecsúszni abba a hibába, hogy igen, tudom, hogy ez meg ez a rossz oldalam, de próbálok vele valamit csinálni. Először fogadjuk el, amit látunk. Fogadjuk el, mert Krisztus is elfogadta. Ő mindenestől, akik vagyunk, amennyi bűnünk van, amennyiszer eltávolodunk Istentől, minden egyes porcikánkat, ami nem Isten felé tekint, fölvitte a keresztre, azért, hogy ez megváltozhasson. Ő elfogad minket. Ezért halt meg értünk, és ezért támad föl. És ha nehéz elfogadni, lehet, hogy a következő lépés is nehéz, vagyis biztosan merjünk változtatni. Merjük föltenni azt a kérdést, hogy vajon hogy tudok ezen változtatni? Hogy tudok hálásan élni? Hogy tudok azaz egy samaritánus lenni? Merjünk változásért könyörögni a Szentlélek Úristenhez. És ne csak azért, hogy a hétköznapjaink egy-két dolgát meggyógyítsa, megjavítsa, boldoggá tegyen. Merjünk azért a változásért könyörögni, hogy tényleg az ő dicsőségére tudjunk élni. És most jutottam el arra talán, hogy ki tudom mondani, hogy ez az Istennek való hála élet. Az, hogy belemerek tekinteni a Szentírásba, Krisztust keresem, azt a Krisztust, aki megszabadított engem. Keresem a kérdéseimre a választ vele kapcsolatban, de közben merek saját magamra is tekinteni. Felmerem ismerni, hogy ki vagyok én ezzel a Krisztussal szemben, és felmerem ismerni, hogy ki vagyok én emellett, a Krisztus mellett. És ezt elfogadom, és kérem a változást. Ez a folyamatos kapcsolatban levés Krisztussal, és folyamatos kapcsolatban levés magammal. Így tudunk Istennek dicsőítve élni. Így tudunk hálás életet élni azért a szabadításért, amit ő adott nekünk. Így legyen. Amen.